6. A karmazsin vörös uralkodott a műteremben. Drapéria szerűen, festői rendetlenségben ömlött szét a bíborszínű óriás damasz zászló, mely majd az admirális hajót fogja díszíteni. A sok mezős királyi címer alatt Santiago páncélos alakja, vastalp alatt morkoponyákkal. A falon függő festmények színhatásukban már tompábbak voltak, vázla Szent Ignác fejéről, Szent Rámón kalandos története, 6 képben, legenda sor, míg a pásztorfiú eljut odáig, hogy harcai során kiszabadítja az arab fogságban sínlődő keresztényeket. Sok tengeri kép, hajók, imbolygó csónakok. A mester hatalmas bőrszékben ül, széles asztal előtte, rajta könyvek, jegyzetek. Az írnok, a perszi szünet következett be, felnézett Francisco Pacheco mesterre, aki ilyenkor lehunyt a szemét, mint az ideák zajlásában keresni a tökéletes fogalmazást. Míg tolban mondott, állítatos csendben hallgatták délelőtti vendégei. Kedves szokás volt a szevélyi előkelők körében elmenni műterem látogatásra, itt tisztul meg az elme, üdül a lélek, a láthatják s hallhatják is, mi az, ami a város legjelesebb mesterének tudós elmét lebilincseli. A hangújból megszólalt. Halktűnődő beszéd volt, hiányzott belőle minden hangsúly. Az írnok lúd tolla szántotta a széles margolyú papíron, melyet kitöltenek majd Pacheco javításai. Ugyanis sok kitűnő művészt találunk, akiknek festményeiben nem fedezhetjük fel a szépséget és látságot, de egyetlen egy sincs, akinek művészete ne árulná el azt az erényét, melyet én reliefszerűnek nevezek. Ezekhez számítom Vazarit, Michelangelo-t, Caravaggio-t, s ami spanyol Riberánkat is. Ám ugyanúgy meg kell említenem közöttük Domenico-t, akit El Greco-nak neveznek, ugyanis annak ellenére, hogy írásunkban már máshol szembeszálltunk Greco néhány véleményével, sőt, paradoxonjával is, mégsem zárhatjuk őt ki a nagy festő közül, mint hogy keze alul életszerű és eleven ábrázások kerültek ki. Ez ugyanis az ő művészi sajátossága. De igazunkat nem csak az említett kevesekkel akarjuk bizonytani, akiket mint egy példának állítottunk előtérbe, hanem még sok más művészről is meg fogunk emlékezni. Már elég, mondta figyelmeztető hangon. Most lapozzunk vissza oda, ahol a rajz jelentőségét taglaltuk. Keresd csak meg a szöveget, s olvasd. A rajz a festészet lelke és élete. A rajz, különösen a körvonal, a legnehezebb munka. Talán ez az egyetlen, ami igazán nehéz. E ponton még az óriásoknak is küzdeniük kellett, életük egész folyamán anélkül, hogy, bár csak egy pillanatra is, de eleresztették volna fegyverüket. Most egyenesen a karosszékben ülő hallgatókhoz fordulva, majdnem kinyilatkoztatásszerűen, mintha ez a mester lelkéből feltörő beszéd, s nem diktandó lenne, amit megerőkít a spanyol művészet nagyobb dicsőségére folytatta. Mindez, amit mondtam, bizonyára nem lesz ínyire annak a festőcsőcselégnek, mely manapság már minden réshez odatolul. Bizony, mindig rajzolnia kell a művésznek, de ez nem elég. Még sok megfontolásra van szüksége. Értenie kell az anatómiához, meg kell figyelni, hogyan változik az arc kifejezése, miként jelentkezik a művészet a perspektívában, a valódi mester meglesi a minden pillanatban változó megvilágítást, igen, kedves barátaim, mennyi gond, mennyi szorgalmat igénylő törődés a dolgok megértésében, lényegük megsejtésében, nem könnyű, nem könnyű a művésznek mindezen úrrá lenni. Észreveszi, hogy nem is szándéka ellenére a sebes tollú irodák igyekszik papírra rögzíteni ezt az elmefuttatást is, mint a csodálkozó döbbenne erre rá, széttere kezét. Ó, ezt is lejegyezted, barátom? Pedig ez csak elménk játékából született. Ha majd letisztázod, holnap ezt is átnézem, de most már igazán mehetünk ebédelni. Feláll. A mestert, míg köszörüli elméjét, a festői formákat formál, nem zavaratja senki sem. Apa s fia is ezért húzódnak meg a baloldali padon, elveszve szinte a bíbor drapériák között. Pacheco szeme rájuk villan. Közelebb, közelebb, nemes barátom. Szenyor Silva mégis elhozta fiát. Köszönöm, köszönöm. A neve, már nem emlékezem, hogyan is mondta. Jorge? Miguel? Diego? A fiú felnőtt, 12 esztendős, majdnem szenyor, fekete harisnyi nadrágjában, tőrével, kesztyűben, baréttal, mely csak akkor tett fejére, a ház ura ezt kifejezte megengedi. Felnőtt Herrer a műhelyében. Az ott töltött hónapok kemény iskolát járattak vele. Elfojtott lázadás értett, önérzett, szemébe kergetett könny, harcolt a szomjas vágyjal, mindent ellesni, amit a lázas agyú goromba Herrer a titokként őrizett. A székekben ültek a vendégek, elkezdődött Don Juan de Silva és az ifjú Diego de Silva y Velázquez tisztelgő hajlongása, kalapok tolla röppent a márványpadlóra, neveket cseréltek és udvarias mosolyt. A sor szélén a többitől jó messze helyezkedett karos székében szemüveges, majdnem púpos úr ült, kezében iratcsomó, egy lapot üveg elé tartott, úgy olvasott, mint aki senkire sem vet ügyet. Itt Pacheco végezte a bemutatást. Don Francisco de Quevedo y Villegas. A szemüveges rámelte tekintetét az apára, alig észrevehetően biccentett, utána szemügyre vett a fiút. Don Juan még soha nem találkozott a kegyetlen szavó szatirikussal, azzal a félelmes elmével, amely mindennek nyitjára jön, minden tolhegyre vesz, szemében mondja véleményét mindenkinek. Szelleme nyugtalan kóborló, regényt ír, kalandot keres, belekóstol a nagy politikába, utazik, álmokat lát, vagyon gyűjts, pazarol. Olyan rövidlátó, hogy üvege nélkül vakságra lenne ítélve, mégis ő olvas legtöbbet Hispániában, ő verekedett éjszaka leggyakrabban a madridi utcákon legénykorában, bár egy gyermekkori betegségéből fél bénán kell csak fel. Ezer arcuk Quevedo tekintettével most végig súrolja a fiút. Pacheco igyekezett áthitalni a feszült csendet. Don Francisco, e nemes úr fia lenne az, akiről már említést tettem. Amikor a kegyelmet kérdezte, milyen festők lépnek majd nyomunkba, ha kiöregszünk, a gondviselés akarata szerint, nem mulaszthattam el megnevezni Don Juan de Silva úr fiát, aki eddig ugyan nem az én szerény műhelyemben gyarapított a képességeit, de holnaptól kezdve már iskolám adeptusa lesz. Diego fiam, szerencsés vagy, hogy belépésed napján megláthatod Hispánia legtündöklőbb szellemét. Pacheco szavából senki nem érezte a hizelgést, hanygaja annyira őszinte volt. Minden szem Quevedo felé fordult, aki eddig csak egy-egy oda vetett szóval vett részt a társalgásban, inkább az írásokban merült. Egy mozdulata magához intett a fiút. Halka mondta. Te próbál, Diego? Láttál mert csúfabbat, mint az én arcom? Láttál ennél kevésbé vonzó fejet? Ha a szem tükre a léleknek, nekem lencsékre van szükségem ahhoz, hogy használj lehessen a tükrömet. Megpróbálod Krétával? Szeretném elmondani Itáliában, ahová készülök, hogy Spanyolországban tudnak festeni a fiatalok. Itt is. Még három rovátka lepereg a homokórán, tiéd vagyok. Mondd, hogyan tartsam fejem, parancsodnak, engedelmeskedem. Nem szabadkozott. Egy meghajlás után munkába kezdett, s Pacheco műtermében meghallhatták volna a légy zümmögését is. Az apa arcán vörös foltot vetett az izgalom, Pacheco visszaült székébe, tolba mondott a szavait, s korrigálta a vendégek sötét köntöse fekete volt a fali kárpit bíbor színe előtt. Quevedo nem tűrt a bírálatot, de lelkének háborgását kötetbe öntötte. Most látott napvilágot legújabb könyve, a bűnbánó könnyei s erkölcsös versei. Ebben strófáról strófára önmagát marcangolta. Most Nápolyba készült, mint az alkirály minisztere. Sevillában csak látogató volt, ilyenkor illet benézni Pacheco műtermébe, a mester elvárta, hogy az ismert írók, tudósok, egyháznagyok a városba érkezve felkeressék. Pacheco arra gondolt, lám, zabolázatlan veszély egy tapasztalatlan festő inasnak rétát nyomni a kezébe, és arra biztatni, hogy csak annyi tudással, amelyet a hírhet Herrer a műhelyében elleshetett, fél óra alatt vázatot készítsen a nevezetes modell arcvonásairól. Pacheco nem tudta volna fékezni mester szokását, már indult is a fiú széke felé, de Quevedo egy kéz mozdulata megállította, hajd. Diego ölébe tette a fatábára fektetett papírlapot, és minden látható izgalom nélkül dolgozott. A vendégek előre hajoltak, látni akarták a különös készséget, amely semmiből egy fehér lapra ember ábrázást terem. A homokórán pergett a por, s két rovátnyira már ellett az alsó serpenyőt. Quevedo szeme rávillant a szerkezetre, melyet rövidlátó lévén magához közel húzott. De még nem ért el a por a harmadik rovátot, amikor a fiú felállt, kezével hátrasította dús fekete haját, meghajolt kövérő előtt, és átnyújtott a papírlapot. Enyém volt, Don Francisco, a legnagyobb megtiszteltetés. Mi mindenre taníthatta Szilva úr a fiát? Arányos, középmagas legényke, jó alkatú, szép szemű, olyan, mint sok más spanyol fiú, ám most kinő közülőke biztos előkelő meghajlással s mozdulattal, mely átnyújtja a vázatot. Vévédor ráhajlik a papírlapra, majd felállva felülről nézi, utána közel viszi személyhez, hogy megvizsgálja egy-egy részletét. Na, Diego, megtarthatom-e képet? Tetszik nekem. Tudni szeretném, ezért önnek mivel tartozom? Mindenki felkapja a fejét. Így kis legénykét tegeznek Hispániában, még a legcikornyásabb kultósok között is, és maga a kivéjudó emeli fel a fiú rangját azzal, hogy Donnak mondja, s úgy szól hozzá, mint beérkezett, megbecsült művészhez. Pacheco ajkába harap. Nem lesz ez tán sok? Egy festőinassal szemben, még a úri házból került is elő. A rajz hibátlan mutatta a hullámos hajú domború homlokok vevédót, orra nyergét áthidaló fekete keretes pápa szemével, keskeny álszakállal, tömött bajuszával. A legnehezebb próba az üveg mögé rejtőzködő kutató szempár, hiszen ez adja meg ennek a nem szép, de szellemektől szántott arcnak a maga mélyebb emberi lényegét. Krétarajz volt, műhely tanulmány, mert talán százával kell készítenie annak, aki a festészetet vállalja hivatásul. De ez Kövédó képe volt, és a fej, ahogy kiemelkedett a négyszörzes gallérból, mindenkit meglepett élethűségével. Pacheco is elkért a rajzot. Műértő módjára honyolított a szem, és utána, anélkül, hogy dicséret vagy gáncs szavát hallatta volna, továbbadta vendégeinek. Az első tollaskalapos úr kezébe vette, megnézte, kisé távol tartotta magától, utána Don Juan de Silva felé hajolt, s hajszányit megemelte tollas övegét, mint aki elismerést fejez ki az apának. De egy pillantása sem méltatja Diegót. Így mindenki elvégezte saját szertartását. Diego állt Kvevedo előtt. A költő benyúlt övén függő táskájába, egy lapot vett ki. Cseréljünk, fiatal barátom. Egy friss lap a most készülő Sueños-ból Kvevedo álmai. Nem kívánok önnek hasonló álmokat, Diego. S most cseréljük ki a dedikációkat. A szén rudacska szántott, Kvevedo Villegas írta, s utána a fiú volt a sor. A sok névből a Diego Velázquez maradt. Szévjában mindenki azt a nevet választja az apa és az anya családneve közül, amelyeket jobban ismerik a városban, s hangzását csengőbbnek találják az ilyen finomságokra, új érzékeny dél-spanyol fülek.